A legnagyobb magyar. Széchenyi István élete, művei és kora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Rátkai Balást hallják. Mai műsorunkban folytatjuk Horváth Attila, jogtörténész, Széchenyi kutató, Széchenyi István Hitel című munkájáról a múlt héten megkezdett gondolatait.
Széchenyi nem csak közgazdasági művet ír, nem csak politikai művet ír, hanem folyamatosan önmagát akarja jobbítani, javítani. Ő maga is úgy éli le az egész életét, hogy a lehető leghosszabb időt azzal tölti, hogy hogyan tudja magát még inkább tökéletesíteni, hogyan tud még több hasznot hajtani embertársainak. És ennek érdekében lép fel, és ezt tanácsolja az többi embertársának is, hogy ők maguk is műveljék saját magukat, tökéletesítsék magukat. Ugyanazt a formulát használja egyébként erre is, mint amit a Habsburgokra mondott, hogy másokkal nem rendelkezhetünk, csak magunkkal. Tehát nem másokba keressük a hibát, hanem önmagukban, magunkat próbáljuk nemesíteni minden szempontból, nem csak tudás szempontjából, hanem elméletben is, és erkölcsileg is. És ez egy nagyon fontos szempont, ugyanis amikor ő a hitelről ír, itt nem csak a kölcsönszerződésnek a problematikáját járja körül, hanem a hitellel ő tágabb értelemben foglalkozik. Azt mondja, hogy a magyar ember legyen hiteles. A szó nemes értelmében, erkölcsi értelmében, az ő szavában lehessen bízni. Ő legyen egy jellemes, rendes, becsületes ember. És ezek az elmélkedések talán a hitelnek a legmaradandóbb gondolatai, ami a mai kor számára is sokat mondanak, hogy egy igazi jó ember az nem csak a gazdaságát fejleszti, hanem önmagát is folyamatosan nemesíti. Például ír a hitelben a tanútlan erényről. Tehát olyankor is jót kell cselekednünk, olyankor is segítenünk el embertársainkon, amikor azt például senki nem látja, senki nem tudja. Könnyű úgy jótékonykodni, valamilyen nagyot cselekedni, amikor mások is ennek tanúi lesznek, és majd ünneplik ezért azt, aki ezt tette. Ő azt mondja, hogy olyankor is ezt meg kell tennünk, amikor ezt senki más nem láthatja, és a Jóistenen kívül senki nem tudja ezt majd később értékelni. És a hitelben megfigyelhető Széchenyinek a rendkívül mély vallásossága is. Természetesen ezek a gondolatok valláserkölcsi háttér nélkül, erős vallási meggyőződés nélkül nem születtek volna így meg, és ezek a önbírálatok, az önmagának való állandó megfelelni akarás, az állandó önvizsgálat, a naplókban szinte saját magának gyón minden este, amikor oda leül és leírja, hogy hogy is értékeli a napját. Ezekről mindenképp meg kell emlékezni.
Olyan emberek számára írta a hitelt Széchenyi, akik korábban nem, vagy csak kevés közgazdasági művet olvastak. Mik az erényei ennek a munkának abból a szempontból, hogy ennyire népszerű lett az ilyen emberek körében is?
Széchenyi tökéletesen tisztában van azzal, hogy az olvasó táborra körülbelül milyen műveltséggel rendelkezik. Ezért a bonyolult közgazdasági értekezéseket elhagyja, és megpróbálja az egyszerű emberek számára is lefordítani ezeket az igazságokat, amiket ő Mr. Ricardo-tól és a más közgazdasági szerzőktől olvasott. Ezért például nem csak a hitelben, más műveibe is párbeszédeket tesz be. Akkoriban ez egy népszerű megoldás volt, ahol két szereplő elmondja pro és kontra az érveket, és természetesen mindig Széchenyi melletti érvek győzedelmeskednek. Nagyon szellemes például a Stádiumban a holland üzletember érvel amellett, hogy hogyan kéne gazdálkodni. Beszélő neveket is ad nekik, hogy a holland üzletembert Van Pengnek hívják, ugye van pengője, van pénze az illetőnek, és ilyen módon ugye magyarázza el nagyon érzékletesen és érthetően a legfontosabb igazságokat. Persze azért azt tudni kell, hogy Széchenyi műve azért mindemellett nem könnyű olvasmány. Hosszú körmondatokat ír, jobban tudott németül, mint magyarul. Különösen az első műve, a Hitel című műve még nem gördült ki annyira könnyedén a tolla alól, mint a későbbi munkái. Ezért is megmutatja egyébként íróknak, költőknek, hogy ők is kicsit fésüljék a stílusát. De ettől függetlenül azért ő nem olyan jól fogalmazó, jól író ember, mint Kossuth, aki vérbeli újságíró, hát mint hogyha erre született volna, született tehetség. De Széchenyi stílusa is élvezhető, hogyha egyszer megszoktuk. Másrészt meg próbálja magyarázni azokat a fogalmakat, amiket használ. Tehát sokszor idegen szavakat tesz be, sokszor elkapja a hív, és nem csak latin, görög, hanem francia, angol, német és egyéb kifejezéseket is használ, de igyekszik ezeket is elfogadtatni és elmagyarázni a honfitársainak.
Az arisztokrácia részéről többen is támadták a hitelt. Mik voltak a legfontosabb érvek ellene?
Hát pontosan az, ami, hogy azzal nem foglalkozik, ami a bécsi kormánnyal való ugye, kapcsolatunkat jelenti, a közjogi viszonyok. Széchenyi azt mondta Benjamin Franklinra hivatkozva, hogy a teli zsák tud megállni önállóan, hogyha Magyarország gazdaságilag megerősödik, akkor sokkal fontosabb pozíciót tud kivívni a monarchián belül, mint hogyha így szegény emberként legénykedünk és újat húzunk a bécsi kormányzattal. És hát egyáltalán idegenkedtek minden változtatással szemben. Ugye gondoljuk azt el, hogy Széchenyi korában még az volt a közfelfogás, hogy minél régebbi egy jogszabály, egy törvény, egy szokásjog, annál jobb. Széchenyi korában, amikor a hitelt megírja, akkor Verbőci hármas könyve még ott van minden nemes embernek a mestergerendáján a Biblia mellett, ugye nem véletlenül hívek a nemesség Bibliájának. Széchenyi azt mondja, hogy ennek kétharmadát tűzbe kell vetni, hatályon kívül kell helyezni, és a modern kor, modern jogszabályokat, modern megoldásokat követel meg. Akik még a régi rendiségben, a régi régi társadalomban, régi tradíciókban éltek, ezt szinte szentségtörésként élték meg, hogy most azokat az évszázados törvényeket, amiben atyáink és az őseink éltek, most egyik pillanatra a másikra valaki felforgatja, és egy teljesen új elképzeléssel jelentkezik, amit még senki nem próbált ki. A régi érvelés az azt mondta, hogy vissza kell térnünk a régió ősi szokásokhoz, ugye Szent István korának a törvényeihez. Ez egy olyan érvelés volt, ami ellen senki nem mert addig felszólalni. Széchenyi azt mondja, hogy mely modern korban élünk, sőt, megfordítja a kérdést, hogy ő úgy fogja fel a nemzetek életét, mint az embereknek az életét, hogy van ifjúkoruk, felnőttkoruk és hanyatló korszakuk, és ő mindig abban bízik, hogy a magyar még egy fiatal nemzet, tehát még nagy jövő áll előtte, még nincsen túl élete delelőjén. Ugye ez homlokegyenest ellentétes azzal az érveléssel, hogy a régi törvényekhez forduljunk vissza, és a régi szokásokat elevenítsük föl, és akkor lesz megint erős a magyar. Nem, ő ellenkezőleg, ő minden eszközzel reformálni, változtatni akar.
1830-ban született ez a mű, és talán azt gondolhatják sokan, hogy csupán egy történelmi kordokumentumként lehet olvasni Széchenyi Hitel című munkáját. Ugyanakkor elhangzott itt több olyan állítás is, amely közgazdaságilag ma is megáll, és ma is olyan gondolat, amelyet lehet követni.
Hát természetesen ezt a mai kor közgazdásza, vagy a mai kor érdeklődő olvasója kezébe veszi, számtalan olyan részt talál a hitelben, ami ma is aktuális. Aktuális, hogy az olcsó hitel megteremtésének a gondolata. Aktuális az is, hogy a belső fogyasztást kell erősítenünk. Tehát ez egy olyan közgazdasági gondolat, ami ma is megfontolandó lenne nagyon sok politikusnak, közgazdásznak, hogy egy ország akkor válik igazán erőssé, hogyha van belső fogyasztása. Tehát az emberek meggazdagodnak, tudnak vásárolni, és ezáltal a nemzeti ipart tudják erősíteni, fejleszteni. Széchenyi leírja, hogy mindenki éljen cserepes házban, mindenkinek az asztalára kerüljön vasárnap hús, vagyis hogy ugye legyen annyi jövedelme, hogy ő is maga is tudjon vásárolni. Enélkül ugye nem működik a gazdaság. Már ott vagyunk ezzel a gondolattal, Széchenyi ezen gondolatával egyik legaktuálisabb politikai gazdasági vitának a közepében.
A legnagyobb magyar című műsorunkban a 150 éve meghalt Széchenyi Istvánra emlékeztünk. Horváth Attila, jogtörténész, Széchenyi kutató gondolatait hallották. Széchenyi István a Hitel című művéről. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszönöm figyelmüket. Elköszön a szerkesztő, Rátkai Balázs.